Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Továbbra is jó rádiózást, ez a Turizmus világa, Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, és egy érdekes cikket küldtél át. Hát ez így januárban mindenképpen aktuális. A nemzetközi turizmus növekedése továbbra is felülmúlja a globális gazdaságot, ám de a fejlődés az erőteljesen lassul. Ugye? Tehát ez a szárnyalás, ez most úgy tűnik, hogy egyelőre megtörik, legalábbis a prognózisok
szerint.
Igen,
az előző három évet tekintve egy bukási pontot látunk, vélünk felfedezni, ugye a Nemzetközi Turisztikai Világszervezetnek a kimutatását küldtem át neked. Ez a World Tourism Barometer, ez a 2019-es adatokat dolgozta föl. Ugye általában ez minden évben ilyen január közepén végén kerül publikálásra. Ami érdekes, hogy az összes világgazdasági iparágat vagy szektort tekintve még mindig a turisztika fejlődése az első, tehát hogy ezt a pozíciót nem vesztette el, vagy nem vesztettük el, mondjuk így, ha már egy szakmai műsort vezetünk. A 4%-os fejlődés viszont egy csalódás, ahhoz képest nézve, hogy mire számítottunk, tehát hogy az előrejelzések ugye nem ezt mutatták, viszont volt két olyan pontja ennek az évnek, ami befolyásolta nagymértékben a nemzetközi dinamikákat, ugye az egyik a Brexit, nem Brexit, no Brexit, nem tudjuk, hogy...
Húzivoni,
fogalmunk sincs, hogy akkor ennek mikor lesz vége és hogyan. A másik pedig ugye a Thomas Cooknak a csődje, ami nagyon sok esetben a tőzsdéket és a piaci szektoron belüli...
Az a Brexit már benne volt a 19-es fejekben és cselekvésekben.
Igen, de az volt benne, hogy az első negyed évben, vagy az első fél évben ez lezáródik.
Igen. De viszont a Cook az meg egyáltalán nem volt benne.
A Thomas Cook az egyáltalán nem volt benne. Talán mondhatjuk azt, hogy a turisztika történetének a legnagyobb, úgymond Black Day eseménye, tehát az első számú a történelemben a leghíresebb turisztikai szervezet.
A legelső, az első számú és a leghíresebb.
Igen, tehát hogy a globálisan a number one csődöt jelentett, ami nagyon sok céget, kisebb beszállított és befektetési alapot rántott maga után. Tehát ugye rengeteg embernek volt ebben pénze, meg nem csak ebben, hanem ugye az utazási irodák piaca alapvetően egy picit megtorpant, és az emberek bizalmat vesztettek. Tehát nem tudták, vagy nem tudják szerintem még mindig az, hogy akkor ennek mi lesz a jövője, vagy merre megy ez a dinamika. 4%-os növekedést azt úgy mutatták ki, hogy 1,5 milliárd ember utazott tavaly, ami szintén egy olyan szám, ami pár évvel ezelőtt még ilyen elképzelhetetlennek tűnt
volna. Tehát másfél milliárd ember utazik.
Igen, másfél milliárd ember utazik, mondjuk 8 milliárdból, tehát a mostani szám az nagyjából.
Ebben az üzleti utazás is benne van, vagy ez csak tisztán idegen? Ebben minden benne van.
Tehát ez az a globális szám. Egy érdekes statisztika, hogyha megnézzük, hogy 2003 óta hogyan változott a nemzetközi érkezéseknek a száma, akkor egy erőteljes ciklikusságot lehet felfedezni. Ugye 2008 talán az egyik legfontosabb pont, 1,9%-ot nőtt 2008-ban még az érkezések száma, viszont 2009-ben 4%-ot esett, utána jött egy 6,7%-os emelkedés, ugye a válság után újraindultak a piacok, és hogyha ezt 20 éves távlatban nézzük, akkor ez egy 5,1%-os általános, átlagos növekedési ráta, ami kicsúszott 2017-ben, tehát 2017 ugye mi is akkor kezdtük el a műsort, az egy rendkívül jó év volt.
Kezdődött az új aranykor, ugye?
Az új aranykor, pontosan, akkor jelentették be, hogy lesz 5G. Tehát, hogy azok a párhuzamok, amikről nagyon sokat beszélünk, talán nem véletlenek ha visszatekintünk éveket most már a múltba, nem véletlen, hogy mikor és hogyan változott a turisztikának a fejlődési üteme. 7,2% volt 2017-ben, 2018-ban 5,6, és ugye 2019-ben 3,8, ami hogyha a kettő számot összehasonlítjuk, 17 és 19 között majdnem a felére esett a növekedésünk.
Tehát azt mondják, hogy a Brexit körüli bizonytalanság, meg a Thomas Cook összeomlás, ez a kettő, ez nagyjából, ezt lehet, hogy mondani.
Konszolidálta a fejlődést.
Igen, tehát lassította a fejlődést. És nyilván voltak ebben azért komolyabb vesztesek, és maradtak még mindig nyertesek, ugye?
Természetesen.
Régiókra, vagy akár földrészekre vetítsük.
Hát, hogyha digitális oldalról közelítjük meg a témakört, akkor talán az egyik legnagyobb nyertes az Airbnb, tehát vannak olyan kimutatások, amik azt jelzik előre, hogy 2023-ban már az Airbnb lesz az első számú olyan OTA, ugye Online Tourism Agency, ami nem klasszikus értelembe vett utazásiroda, de már tudunk náluk szállást foglalni, csoportos utat foglalni, programot foglalni, bármi egyebet, ami nem egy olyan történés, amire nem számítottunk volna, inkább az üteme egy picit felgyorsult. Tehát ugye ezt nagyjából előrevetítve 2030-35-re mondták, hogy az oták át fogják venni ilyen szempontból az irányítást.
Ehhez képest most fogod mondani az olimpiát, ugye?
Igen, ehhez képest fogom mondani az olimpiát.
Ami most lesz idén.
Ugye 2020 mindenki számára egy olyan szám, egy új évtizednek a kezdete, új remény, új lehetőségek, a gazdaság is úgy gondolom, hogy szinte minden iparág Magyarországon is nagyon jól működik. Tehát előre tudunk lépni egy nagyot, nem pici lépéseket, tyúklépést, hanem tényleg egy vaskosabb lépést előre. Elindul az 5G, nem csak Magyarországon, a világ számos városában, országában. Jön egy olimpia, jön egy Európa-bajnokság, jön egy dubai világkiállítás. Ez a három esemény talán olyan szempontból fog jól jönni a mostani dinamikáknak, hogy nem tudnak máskor utazni az emberek, ilyenkor kell menni, mert ilyenkor van olimpia.
Nem, most az olimpiát másra gondoltam. Ott a szállásra gondoltam, igen, hogyha igen, már igen. Szereplőket kezdted meg, a digitális ökoszisztémát próbáltad, igen. Mert én a földrészekre gondoltam, vagy akár régiókra, de majd az is érdekes, az kinyertes, kivesztes, de igazad van, nézzük ezt digitális szemüvegen keresztül. Ez az olimpia más lesz, mint az eddigiek voltak, és ez egy példaérték.
Így van.
Tehát ez megint egy határkő valószínűleg, ugye?
Ez egy olyan mérföldkő lesz, ami a szponzorációs szemléletet alapvetően át fogja rajzolni. Ugye eddig az olimpiáknak általában olyan világcégek voltak a főszponzorai, amiknek fizikális értelemben vett tevékenysége is volt, vagy tulajdona.
Bázisa.
Igen. Tehát materiális eszközállománya. Idén először az Airbnb lesz a főtámogató, ami nem csak 300 millió dollárt adott, mint főtámogató a teljes szervezése és egyéb promóciós célokra, hanem Airbnb-n szállásolják el a sportolókat, a vendégeket, a díszvendégeket. Tehát egy olyan sharing economy modellt tesznek az olimpia mögé.
Nem lesz olimpiai falu? Nem építenek föl, hogy aztán szét kelljen verni 20
év múlva? Lesz olimpiai falu, de más elv alapján lesz. Tehát azok a csapatok, akik sokan vannak, azok nem tudnak elmenni egy apartmanba, viszont az egyéni az egyéni sportágoknak a képviselői, az edzők és az egyéb jellegű staff,
azok
szétszóratva lesz. És már most, hogyha megnézzük, nem nagyon lehet találni szabad kiadó Airbnb lakást, ami egy irányított folyamat is, tehát én biztos vagyok benne, hogy inkább lezárások vannak a belső felületen. Tehát,
és most akkor nagy vesztesek lesznek a szállodák, mondjuk a szállodaláncok az olimpiával kapcsolatban? Hát most azt mondod, hogy már nincs szabad hely, akkor nyilván, ha nem szabad hely, akkor elmennek a szállodába. Vagy
ez egy nagyon jó kérdés.
Megérzik majd a...
Ez egy nagyon jó kérdés, ugye amit az előző olimpián lehetett tapasztalni, az emberek azért már egy picit változott ez. Régen az olimpia hihetetlenül fel volt kapva, és nagyon-nagyon nyüzsgő eseménynek számított, de most az online streaming és a tévés közvetítéseknek a korába, vagy digitális közvetítés korába, ha csak nem a hangulatért, vagy a saját nemzetedért mész szurkolni, akkor sokkal jobb megnézni, visszalassítani, felvenni, és otthon
meg egyszerűen 23 sportágat tudsz nézni 24
igen,
órán keresztül,
amikor folyamatosan
akarsz,
tudod,
amikor akarsz,
igen, amikor akarsz, folyamatosan tudsz váltani, hogyha éppen unalmas egy meccs. Tehát, hogy megváltozott az embereknek a fogyasztói kultúrája, meg azért valljuk be, őszintén Japán nincs közel, tehát sehonnan, tehát, hogy Amerikától sincs közel, tőlünk meg aztán főleg, tehát egy jó 12-15 órás utazás. Azt arról nem beszélve, hogy mondjuk, amikor Londonba kellett menni, akkor azt megúsztuk 100 000 forintból. Most kíváncsi leszek a repjegyárakra Európából az olimpia idején.
Jó, nem akartak nagyon, ez lehet, hogy egy külön mesét majd megér akkor az olimpia, sőt, egészen biztos, meg nézzük akkor meg, hogy ők ott mit tudnak digitális ökoszisztéma területén. Szóval ott tartottunk, hogy ez a két esemény, ez fölfele viheti majd a számokat, megviszi majd a számokat, bár nem érdekes dolgokat mondtál, hogy akkor olimpia és a Dubai Expo, ugye? Meg azt mondtad, hogy ezt megérintettük egy másik műsorban, hogy ők most be akarják rúgni az ajtót még inkább.
Ők Dubai. Talán már 4-5 évvel ezelőtt, mikor kihirdették azt, hogy milyen elv alapján fogják felépíteni addigra a város. Ugye Dubajnak ez a 14-15 éves történelme, ami nálunk egy átlagos épületnek a életének az 1/5-e, mondjuk. Egy elég érdekes kérdést vetett föl bennem is, mert én voltam 2 éve kint, és azt láttam, hogy félig van kész a város, de mindenhol már 2 évvel ezelőtt a Dubaj 2020 plakátok voltak kint, hogy ide ezt építjük, oda csinálunk egy ilyen óriási képkeretet, ami a várost fogja keretbe foglalni. Tehát van az autópálya mellett egy óriási, több 100 méter magas képkeret, ami az, hogy odaállunk, akkor olyan, mintha egy képkerettel fotóznánk le a várost.
És le is fotózhatod.
És le is fotózhatod a várost. Megépítették ugye a Skytrain-t, a gyorsvasutat, elindul idén az Ubernek az a jellegű szolgáltatása, hogy repülőautó, ilyen helikár, vagy mi a neve, még nem láttam ez élőben.
Személyszállítása.
Személyszállítása, de viszont sofőr nélkül, tehát odamész, és ugyanúgy, mint egy automata vonat, ami magától megy, arra föl kell csak szállni, ide-oda mész, kinyitod az applikációval, beülsz, fölszáll, elvisz az úticélre, leszáll, kitesz, és ennyi volt. Tehát, hogy valahogy a jövőt próbálták felépíteni 2020-ra, és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten sikerült is nekik. Ami érdekes ez a témához kapcsolódó, hogy hogyan alakultak a világrészek, vagy éppen a kontinensek közötti fejlődési arányok. 2019-ben ismét legjobban Middle East fejlődött, ami nem véletlen, tehát hihetetlen sok új légitársaság repül oda, ugye a Wizz Air is ott létrehoz egy új fapados légitársaságot, aminek már dubai központja lesz. Tehát valahogy átalakult a világnak az a szövete, hogy mik a forró pontok akár légiutazás tekintve. Tehát Dubaj, Katar, a közép-keleti régió, az valahogy átvette ezt a szerepet, nem csak a technológiai újítások miatt, hanem azért, mert félúton van szinte mindentől. Tehát ők ezt lovagolták meg, ez a 8%-os fejlődés, amit ők tudtak produkálni, ez majdnem a duplája, mint az összes többi. Tehát a legjobb, ugye a csendes óceáni térség, Ázsia és csendes óceán, ott 5% volt a fejlődés. Tehát 3%-a még őket is meg tudták ugrani, pedig területi arányban azért látjuk azt, hogy óriási különbségek vannak, és a leginkább konszolidált fejlődést ugye Amerika, tehát a Karib térség produkálta, ugye 2 évvel ezelőtti hurrikánok miatt még nem regenerálódott az a térség, az emberek elvesztették a bizalmukat, nincs infrastruktúra, tehát nagyon sok olyan sziget van még, ahol nem tudták újra kiépíteni normálisan a rendszereket, és valahol középre beágyazva, ahogy minden szempontból látjuk Európát, egy nagyon konzervatív és fenntartható, de nem látványos fejlődés produkált Európa. Úgy, hogy 51%-ot tesz ki a globális utazások vagy érkezések számából. Tehát ez egy kérdés az én fejembe is, hogy Európában azért úgy gondolom, hogy a Nyugat-Európában egy jóléti társadalom működik. Az, hogy a bevándorlás és az a geopolitikai helyzet, amit, vagy forró gócpont, ami kialakult körülöttünk, érdekes kérdéseket vet fel, hogy milyen irányba fogja tolni az európai turisztikát. Ugye azt látjuk, hogy Magyarország, és Magyarországon belül is Budapest azért egy hihetetlen módon fejlődő lokáció. Én úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy szerepe van a geopolitikai helyzet által kirajzolódott. Biztonságos egy ország, vagy nem biztonságos egy ország kérdéskör. Budapest biztonságos, Magyarország biztonságos, tehát, hogy ide jön az ember, itt tényleg úgy gondolom, hogy biztonságba érezheti magát.
Ez is érdekes téma lenne egyszerről beszélgetni, hogy megnézz az elmúlt 10 évben, hogy kik a vesztese ennek a dolognak.
Franciaország.
Ahol mondjuk látható, hogy a biztonság, vagy a biztonság elvesztése miatt lettek vesztesek, tehát nem egy vulkánkitörés, vagy nem.
Hát
tudom,
visszatekintve a robbantások, tehát a párizsi robbantások idején 37%-ot esett vissza 2 hónap alatt.
Igen, akkor, de aztán utána visszaállt.
Utána visszaállt, viszont lehetne egy hőtérképet csinálni, hogy azóta, amióta ezek az események, ezek a sajnálatos események történtek, nézve a Brexitet, nézve azt, hogy az Európai Unió vagy az Európai Parlament hogyan kommunikál és mit tesz, hogy hány ember érkezik akár Spanyolországba, Olaszországba, Franciaországba, és hány ember érkezik, vagy milyen típusú utazási formát választanak az Ázsiából érkezők. Ugye van egy olyan trend, hogy Ázsiából jövök, akkor megnézek legalább 3-4-5 nagyvárost. Párizs mindig benne van, és valószínűleg mindig is benne lesz, de ez egy kicsit így ilyen szürke folt, mert az emberek félnek, és tudat alatt félnek, mert azt látják, én is bekapcsolom a tévét, mit látok, hogy folyamatosan zavargások vannak Európának azon részén. És hogyha ebbe belegondolok, és majd én is szülő leszek, még nem vagyok az, akkor látom, hogy azt fogom mondani a gyerekemnek, hogy figyelj, Jó, nagyon szép város, vár 2-3 évet majd, amikor biztonság lesz, menj vissza.
Vagy menj 500 kilométerre odébb, mert ott már lehet, hogy nem az van. De azért ez is érdekes, hogy akkor csak egy dologra még visszatérve, ha már most itt is benne van a hírekben mindenféle aktualitás miatt, hogy itt volt ez a dél-koreai tragédia, ugye, Magyarországon, a Dunán. Hogy ez érdekes például, ugye akkor az, én azt gondoltam újságíróként és laikusként, hogy ez most akkor a dél-koreai turizmust vissza fogja vetni, mert ha én dél-koreai lennék, hogyha eljátszok az előbb gondolatot, és azt mondom, hát itt így le lehet gyalogolni egy ilyen turista hajót, akkor ez nekem nem kell. És most mindegy, hogy zavargás miatt, vagy azért, mert a vízi úton éppen szerintük igen, nincs biztonság, vagy valóban nincs biztonság.
Hát,
és aztán talán mégsem ezt mutatják a számok, ez is izgalmas lenne megnézni.
Az első időszak, ameddig az áldozatokat nem igen, találták meg, és zajlott.
Akkor volt egy stopp ott kint.
Volt egy stopp, de igen, az inkább olyan jellegű stopp volt, hogy sokkot kaptak az emberek. És szerintem ez egy teljesen természetes emberi reakció, hogy nem megyek oda, ahol...
Igen, de a turista memóriája meddig tart?
Hát nagyjából most egy ilyen másfél-két hónapig tartott, tehát igen, hogy mi néztük ezeket a számokat. Az az igazság, hogy itt nagyon nagy szerepe volt azoknak az embereknek, akik a mentésben részt vettek. Tehát a nemzetközi sajtó, ugye először mit hallott, történt egy tragédia, de utána a nemzetközi sajtóban nem az szerepelt, hogy ezt nem tudják megoldani a magyar hatóságok, hanem hogy a világon egyedülálló módon ezek a búvárok az életüket kockáztatva olyan körülmények között mentettek, vagy kerestek, ami az emberekben újra bizalmat keltett, hogy ez tényleg egy olyan emberi mulasztás volt, amiről a budapestiek vagy a magyar emberek nem tehetnek, és a magyar emberek mindent megtettek azért, hogy ennek a nemzetnek, a nemzeti gyásznak minél rövidebb és minél kevésbé fájdalmas lezárása lehessen.
Jó, még egy utolsó dolog, ez az 1 milliárdos klub, azt is olvastam, hogy láttuk az anyagot, hogy 98 óta megduplázódott az 1 milliárd dollárt kaszáló
igen,
régiók, tehát, vagy hogy, destinációk
száma. Hogyha azt nézzük, hogy adott lokációban...
Unikornisok.
Ez Marcinak tetszett. Hogyha azt nézzük, hogy az adott lokációban GDP-t termelő városok, vagy éppen régióknak a termelő képessége hogyan változott, az 1 milliárd, ez egy arányszám, tehát 98-ot, inflációt is azért bele kell vennünk, de duplázódott az
a világon,
az a készpénz termelő, vagy akár, mondjuk úgy, inkább, hogy a GDP hozzájárulás arányában duplázódott az a teljesítmény, amit anno el sem tudtunk volna képzelni. Tehát ugye elég régóta működik jól az idegenforgalom, meg ugye az emberek nagyon-nagyon régóta utaznak, viszont a digitális technológiák elterjedésével, az online piaszterek elterjedésével, egy helyen történő vásárlási lehetőséggel, a spending power, tehát az a jellegű költési ráta, amit turistaként mi folytatunk, az tényleg megduplázódott, és ez valószínűleg nem csak megduplázódni fog idővel, hanem hihetetlen mértékben fog nőni, mert előre el fogjuk költeni azokat a pénzeink, sokkal olcsóbb a repjegy, sokkal olcsóbb a szállás, viszont amit ott költünk, az már egy teljesen másik kérdés. Tehát Budapesten is, ugye ha megnézzük, 5 évvel ezelőtt volt 2 Michelin csillagos étterem, most van nagyjából 10. Óriási
van hely, ahol költeni lehet. Jövő héten majd a csoportos szervezéssel folytatjuk. Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Jövő héten várlak vissza.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.